Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Rihárd, vendégünk ma este Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Hol tartunk most? Ugye néhány hónappal, talán egy fél évvel ezelőtt volt a hír, hogy a brüsszeli utolsó jóágyás is megérkezett, tehát nincs akadály az Európai Unió részéről, hogy a beruházás megvalósuljon. Történt-e bármi azóta?
Hú, rengeteg dolog minden történt. Ugye márciusban következett be az a helyzet, hogy az Európai Bizottság megadta az utolsó zöld lámpát, és hat különböző vizsgálat eredményeként azt mondta, hogy a Paks 2 projekt rendben van és mehet előre. Ez egy rendkívül fontos mérföldkő volt, hiszen a legutoljára maradt vizsgálat, ez az állami támogatási vizsgálat, ez egy úgynevezett standstill állapotot eredményezett 16 hónapon keresztül. Tulajdonképpen valamilyen szinten helyben járás volt. Nagyon korlátozott volt azoknak a feladatoknak a köre, amely feladatokon a Paks 2, illetve az orosz fővállalkozó dolgozhatott. Ez az állapot végül is tavasszal megszűnt, és az volt a fő feladat műszaki oldalról, hogy mind a magyar tulajdonos, a Paks 2, mind pedig az orosz fővállalkozó felpörgesse úgy a tevékenységet, hogy a szerződés szerinti normál működést el lehessen érni. Készüljenek azok a tervek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az erőmű építését majd aztán ténylegesen meg lehessen kezdeni. Természetesen ugye erről már sokszor beszéltünk, hogy tervezés, engedélyezés és utána jönnek az építési feladatok. Tehát a műszaki oldalról ez volt a nagyon fontos feladat, hogy ehhez a megfelelő erőforrások rendelkezésre álljanak. Én úgy látom, hogy mind az ASZE, az orosz fővállalkozó, mint pedig a Paks 2 ezeket a feladatokat mostanra elvégezte. Közben volt a Paks 2 menedzsmentjében egy változás, hiszen májusban belépett a feladatok elvégzésének a koordinálására egy új miniszter, egy tárca nélkül miniszter, Süli János személyében, és ő egy új struktúrában képzelte el a feladatoknak az ellátását. Miniszter úr alatt létrejött két államtitkárság, az egyiket ugye én vezetem, a másikat pedig Becskázi Attila államtitkár úr. A kerítésen belüli feladatok és a kerítésen kívüli feladatok így ketté választásra kerültek miniszter úr irányításával, és a Paks 2-ben is megindult egy olyan változás, aminek az a célja, hogy a lehető legoperatívabban, a lehető leghatékonyabban tudjon folyni a munkavégzés.
Beszéljünk egy picit a szereposztásról. Mi a feladata a beruházásban a tárca nélküli miniszternek és a két államtitkárságnak, és mi a feladata a Paks 2 ZRT-nek?
Ezek a feladatok és hatáskörök teljesen szét vannak választva. A miniszterelnök úr azért döntött egy új tárca nélküli miniszter kinevezése mellett, mert ennek a nagy volumenű munkának az elvégzése több területet is érint, és annak érdekében, hogy ezek a területek jól együtt tudjanak működni a kormányon belül, a lehető leghatékonyabban menjenek az információk és a döntések a lehető leghatékonyabban, leggyorsabban meg tudjanak történni. Ezért szükség volt arra, hogy egy személy, aki látja a projekt minden részletét, az bennüljön a kormányülésen, és adott esetben ott kezdeményezni tudjon különböző lépéseket. Tehát a miniszter úr tevékenysége elsősorban arra terjed ki, hogy ezt a kormányzati feladatot ellássa. Ő hozzá kerültek a Paks 2 projekttársaságnak az alapítói jogai, tehát ő gyakorolja gyakorlatilag a tulajdonosi jogokat a Paks 2 fölött. És a két államtitkár, ahogy említettem, a feladatokat szétválasztva végzi. Én azzal foglalkozom, hogy a kerítésen belül, amennyiben a miniszter úr valamilyen ügyben segítséget, támogatást kell, hogy kapjon, koordináció, különböző anyagok előkészítése, illetve döntéshozás tekintetében, akkor ezt a támogatást meg tudja adni. Becskázi úr pedig a kerítésen kívül feladatokra koncentrál, tehát, hogy a megfelelő utak és egyéb infrastruktúrális munkák úgy tudjanak elkészülni, ahogy azok szükségesek és időben indokoltak.
Nézzük akkor másként a szereposztást. Mi az, ami az orosz félnek a feladata a beruházás előkészítésében? Tehát mi történik Oroszországban, és mi az, ami a magyar félnek, mondjuk a Paks 2 ZRT-nek a feladata?
Ugye a Paks 2 projekt megvalósítására három megvalósítási szerződést készítettünk elő és kötöttünk meg még 2014-ben. A három szerződés az úgynevezett EPC szerződés, a fővállalkozói szerződés, ami az erőmű megtervezésének, megépítésének és üzembehelyezésének a feltételeit rögzíti, egy üzemeltetési és karbantartás támogatási szerződés, illetve egy üzemanyagellátási szerződés. Na most ezek a szerződések, mindhárom szerződés, a Paks 2 és az ASZE orosz fővállalkozók között kötöttek, és az erőmű megépítése szempontjából a releváns szerződés az IPC szerződés, a fővállalkozói szerződés. Na most ez a szerződés arról szól, hogy mivel az orosz fővállalkozónak van meg a megfelelő kompetenciája az erőművek tervezésére és megépítésére, ezért az ezzel kapcsolatos feladatoknak majdnem 100%-a, 99%-a az orosz félnél van. Tehát az orosz fél az a kompetens szállító, aki meg tudja tervezni, és meg tudja építeni, illetve üzembe tudja helyezni ezeket az erőművi blokkokat. Természetesen a Paks 2, mivel nukleáris engedélyes, az atomtörvényből fakadóan az a kötelezettsége, hogy ezt az egész folyamatot nyomon kövesse, és közreműködjön a megfelelő engedélyek beszerzésében, de a tervezői, építői kompetencia egyértelműen az orosz oldalon van, azzal, hogy egyetlen egy erőművet sem építenek úgy, hogy azt egyetlen egy cég végzi maga, hanem nyilvánvalóan nagyon sok alvállalkozót bevon majd az orosz fővállalkozó ennek a munkának az elvégzésébe. De visszatérve tehát a P2-re, az a feladata a Paks 2-nek, hogy nyomon kövesse, ellenőrizze, felelős nukleáris engedélyesként ellenőrizze ezt a tevékenységet, és megszerezze a szükséges engedélyeket, amelyek az ő érdekkörében vannak. Majd a Paks 2-nek ebben a folyamatban fel kell készülnie arra, hogy aztán, amikor elkészültek a blokkok, akkor átvegye ezeket a blokkokat üzemeltetésre, tehát a jövőbeli üzemeltető természetesen a Paks 2 lesz a megfelelő infrastruktúrával, szervezettel, humán erőforrásokkal majd ehhez rendelkeznie kell. Az orosz fél pedig megtervezi, beszerzi a megtervezett erőműhöz a berendezéseket, szerződi az alvállalkozókat, és utána az alvállalkozókkal közösen végrehajtja magát a beruházást azon a területen, ami erre a feladatra ki van jelölve.
A felelősségi körök hogy néznek ki? Alapvetően most nyilván elsősorban egy atomerőműnél mindenkit a biztonság és a műszaki kockázatoknak a kezelése érint. A tervezésnél, hogyan is elmondta, hogy ez alapvetően az oroszok feladata. De a felelősség kinél van? Tehát a végső felelősség. Nyilván a magyar hatóságnak ebben nyilván meghatározó szerepe van.
Először hagyj válaszoljak még egy picit, vagy hagyj térek vissza egy kicsit a szerződésre. Nagyon fontos azt hangsúlyoznom, hogy ennek a két blokknak a megépítésére egy kulcsra kész erőművi szerződést kötöttünk. Ez azt jelenti, hogy az orosz fővállalkozónak az a feladata, hogy egy kulcsra kész erőművet építsen meg két blokkal, tehát amikor az erőmű elkészül, akkor hát most ez
kéletesen
átadja, elindítja, üzembe helyezi, és azt mondja, hogy itt van egy működő erőmű, tessék, átadom üzemeltetésre. Na most, ahogy említettem, tekintettel arra, hogy atomerőműről beszélünk, nem lenne megfelelő magatartás a szakma elvárásai szerint sem, és a magyar atomtörvény szerint sem, hogy a Paks 2 addig, amíg ez a folyamat zajlik, addig hátra dőljön és ne csináljon semmit. Tehát ahhoz, hogy felelős üzemeltető tudjon majd lenni a Paks 2 társaság, ahhoz ezt az egész folyamatot nyomon kell követnie, tehát ellenőriznie kell a terveket, részt kell vennie az engedélyezési folyamatban, egy csomó engedélyt valójában a Paks 2-nek kell megszereznie, hiszen ő a nukleáris engedélyes. És ilyen értelemben az atomtörvénnyel összhangban nukleáris engedélyesnek a felelőssége az abszolút definiált, ezt az atomtörvény megadja. Éppen azért egyébként, hogy a majdani üzemeltető ne dőlhessen hátra, és ne lehessen az, hogy bemegy egy erőműbe, ahol egy
amit csomó, akkor először,
amiben egy csomó berendezés nyilvánvalóan a végén már el van takarva, és nincsen azzal tisztában, hogy a takarások mögött valójában mi is van ott. Tehát ezt itt egy atomerőműnél nem lehet, ez elképzelhetetlen lenne, folyamatosan nyomon kell követnie mind a tervezési, mind a kivitelezési munkát, minőség ellenőriznie kell, nem csak a kivitelezést, hanem már a tervezőket minősítenie, auditálnia kell, meg kell folyamatosan győződnie arról, hogy a fővállalkozó a megfelelő erőforrásokkal, a megfelelő tudással és a megfelelő kompetenciával rendelkezik ahhoz, hogy ezt a munkát jó minőségben, felelősen el tudja végezni. És nagyon fontos még egy pillanatra a szerződéshez visszatérni, mert nem csak, hogy egy kulcsakész erőműre szerződtünk, hanem ez egy fixáras, fix határidős szerződés. Ez azt jelenti, hogy a fővállalkozónak a szerződésben megadott időkeretben, a szerződésben megadott áron kell ezt a projektet megvalósítania. Ez is egy fontos feladat, hogy ez a szerződéses előírás és elvárás ezt teljesülni tudjon.
Ugye beszéltünk arról, illetve ön is említette azt, hogy nyilván van egy hatósági kontroll. Ez ugye az elmúlt néhány hónapban, sőt az előkészítés során, akárhányszor járt meg, mindig elmondta, hogy például a környezetvédelmi engedélyezés hogyan zajlott. Ugye volt egy komoly hatósági ellenőrzés. Van-e nemzetközi hatósági ellenőrzése, nem csak a Paksi bővítésnek, hanem általában a nukleáris erőművek építésének? Most arra gondolok, hogy sokszor felmerül az, hogy nyilván a magyar hatóság ellenőrzi egy magyar állami beruházást. Van-e a magyar hatóság mögött, mellette, fölötte nemzetközi kontroll, szakmai kontroll?
Nagyon érdekes, mert ha egy kicsit kötözködhetek, akkor a kérdés tulajdonképpen két teljesen eltérő síkot tartalmaz, és ez nagyon fontos, hogy ezt a két síkot elválasszuk. Tehát nemzetközi hatóság olyan értelemben, mint ahogy mondjuk gondoljuk a rendőrhatóság megállíthat az úton, és megszondáztathatja a vezetőt, hogy akkor fogyasztott-e alkoholt, vagy nem. Ilyen hatóság nincsen. Mint ahogy nem jöhet ide EU-s rendőr, nincs is EU-s rendőr, nem lehet az, hogy egy német rendőr magyar területen alkoholszondáztat.
Tehát hatóság nincs, aki a magyar hatóság fölött állna.
Így van, olyan hatóság, aki ilyen értelemben oda megy és szondáztat, mint ahogy a közúton nincsen, így az atomenergia területén sincsen. Ugyanakkor az, hogy kontroll van-e vagy nincs, erre egyértelműen azt kell mondom, hogy van. Hiszen az Európai Unió területén vannak közös értékek, vannak közös célkitűzések, ezek adott esetben direktívákban, Európai Unió szintű, idézőben mondom, törvényekben jelennek meg, és ezeket a direktívákat minden egyes tagállamnak implementálnia kell. Tehát a magyar nukleárisbiztonsági szabályozás az nem a levegőben lóg, hanem az Európai Uniós direktívákból van levezetve, és ilyen értelemben, amikor a magyar nukleárisbiztonsági szabályoknak feleltetünk meg egy létesítményt, akkor tulajdonképpen áttételesen az Európai Uniós szabályoknak is megfeleltetjük. Ezen kívül az Európai Bizottság nem csak ezeket a vizsgálatokat folytatta le a projekttel kapcsolatban, amit már említettem, hanem ezt a projektet folyamatosan nyomon fogja követni. Az Európai Bizottságnak rendszeresen beszámolunk, be is fogunk a jövőben is számolni, tehát mind energiapolitikai, mind nukleárisbiztonsági szempontból az Európai Bizottság figyelni fogja, ugyanígy beszerzési oldalról figyelni fogja azt, hogy ez a projekt ez hogyan valósul meg. Tehát kontroll van, de nem abban az értelemben, hogy jön a rendőr és megszondáztat.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség valamiféle szakmai felügyeletet, szakmai kontrollt gyakorol a működő és az egyébként épülő beruházások fölött?
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség egy rendkívül fontos szerepet játszik az atomenergia békés felhasználása területén, hiszen szintetizálja, gyűjti, kristályosítja azokat a nemzetközi jó gyakorlatokat, amelyeket úgy gondolunk, hogy érdemes az egyik ország gyakorlatából a másik ország gyakorlatába átvinni. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek is vannak különböző szintű dokumentumai, vannak ajánlások, útmutatók, ezeket természetesen nyomon követjük, figyeljük, és abszolút tanulunk belőlük, mint minden más atomenergiát alkalmazó ország. ország. Ezen kívül az atomenergia ügynökségnek, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek vannak szolgáltatásai. Tehát amellett, hogy a magyar szakemberek rendszeresen vesznek részt külföldi missziókban, vesznek részt más erőműveknek a felülvizsgálatában, vagy valamilyen szakértői munkában, ezen kívül a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség is küld ki időnként ilyen missziókat, és ezek a tapasztalatok, amelyek ezekből a missziókból jönnek, ezek számunkra is fontosak, és figyelembe vesszük a munkák során.
Ha már itt a biztonságnál tartunk, viszonylag sokat beszélt ön is, itt akár az Inforádió különböző műsoraiban is, és nyilvános fórumokon is az előkészítő lépésekről, a különböző környezetvédelmi felmérésekről. És az elmúlt hetekben, hónapokban viszonylag sokat lehetett hallani a paksi bővítést, esetleg ellenzők részéről, a földrengés állóságot. Ugye ez Fukushima óta egy nagyon fontos kérdés szakértők és laikusok oldaláról is. Mi a helyzet földrengés állósággal? Ugye az MTA-n volt egy egész nap, ami ezt a földtani kutatást értékelte és bemutatta. Ennyi időnk most nincs, de röviden kérem mondja el, hogy mi a helyzet a földrengés állósággal?
Igen, ez egy nagyon érdekes téma. Ugye azt kell tudni, hogy az atomerőműveket különböző úgynevezett külső veszélyekre méretezzük. Tehát amikor kiválasztunk egy telephelyet, akkor megnézzük, hogy az adott telephelyen milyen környezeti jellemzők fontosak, érdekesek, milyen környezeti paraméterek a jellemzőek, és ezeket a paramétereket leírjuk annak érdekében, hogy a tervező ezeket a paramétereket figyelembe tudja venni. Mondok egy nagyon profán példát, nyilvánvalóan másképp kell egy épületnek a légkondicionáló berendezését megtervezni, hogyha ez az egyenlítő környékén van ez az épület, és másképpen, hogyha az északi sarkvidék környékén van. Ugye teljesen mások a környezeti paraméterek, hőmérséklet, páratartalom, szélerősség, viharveszély, stb. Na most ezt a munkát, ezt a környezeti jellemzést, ezt elvégeztük, leírtuk a telephelynek a jellemzőit a legmodernebb eszközök segítségével, és a legszigorúbb jelenlegi előírásokat figyelembe véve végeztük el ezt a karakterizálást. Ebben a munkában a hidrológiai, tehát a Dunából származó veszélyek, a meteorológiából származó veszélyek, az ember tevékenységéből, közlekedésből, iparból származó veszélyek mellett az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy jellemezzük a földrengés veszélyt. Ugye miért érdekes a földrengés veszély? A földrengés több dolgot tud okozni. Egyrésztről megrázza a létesítményt. Ugye azért romlanak össze földrengésben idős házak, mert nincsenek arra méretezve, hogy megrázza a vízszintes gyorsulást generáljon a földrengés. Tehát tudnunk kell, hogy ha az atomerőmű telephelyét nézzük, akkor ott milyen megrázottság lehetséges egy földrengésben. Tudnunk kell azt, hogy a földrengés okozhat-e esetleg talajfolyosodás. Ez megint csak egy olyan geotechnikai jelenség, ami bizonyos területeken előfordulhat, és hogyha nem gondolunk rá, akkor ez a későbbiekben problémát okozhatna. Illetve foglalkozni kell azzal, hogyha valahol a környéken kipattan egy földrengés, akkor az okozhat-e úgynevezett elvetődést, tehát hogy bekövetkezhet-e egy olyan szint eltolódás, elmozdulás a telephelyen, ami adott esetben az ottani létesítményeknek az üzemeltethetőségét, biztonságát veszélyeztethetné. Hangsúlyozom, a legmodernebb eszközök segítségével ezt a munkát elvégeztük. Nem, mintha nem tehettük volna meg azt, hogy nem foglalkozunk a kérdéssel, ugyanis a paksi telephely nagyon jól ismert. Az elmúlt 30 évben rengeteg ilyen vizsgálat volt a paksi atomerőmű mostani blokkjait, megerősítették a földrengést. Ugye nagyon érdekes, hogy a 70-es években ez egyáltalán nem volt benne a gondolkodásban, tehát akkor a 70-es években nem méreteztek atomerőt földrengés, és a későbbiekben alakult ki ennek a kultúrája, és Magyarországon is, mivel felismerésre került az, hogy lehetséges Magyarországon, bár nem gyakoriak a földrengések, és különösen nem gyakorik a jelentős károsodást okozó földrengések, de mivel lehetséges földrengés, ez az atomerőmű egy olyan létesítmény, amire különösen vigyázni kell, ezért a mostani blokkokat megerősítették bizonyos nagyságú földrengésekre. De ezt a munkát teljesen újra, tiszta lappal indulva elvégeztük azért, hogy a legmodernebb eszközök segítségével felmérjük, hogy a telephelyen mi is lehetséges. Ráadásul ebben a munkában a nukleáris biztonsági szabályzatok azt írták elve az új blokkok számára, hogy 100 000 éves visszatérési időt kell vizsgálni, tehát nagyon ritka eseményeknek a hatását is le kell tudni írni. Szóval még egyszer mondom, elvégeztük ezt a munkát, rengeteg fúrás, mindenféle egyéb vizsgálat volt, és meghatározásra került az a jellemző földrengés mérték, ami a telephelyen előfordulhat. Persze ezt nem úgy kell érteni, hogy az atomerőmű közvetlen, mondjuk az atomerőmű épülete alatt gondolnánk, hogy egy ilyen földrengés kipattan, na mert erre utaló jelet nem sikerült találni, de leírtuk mindazokat a jellemzőket, amelyek szükségesek voltak a földrengés méretének a meghatározásához. Megalapításra került az, hogy a kiválasztott területen lehetséges talajfolyosodás, de ugyanakkor a talajfolyosodás ellen tudunk mérnöki eszközökkel védekezni, tehát ez a kérdés uralható, és megalapításra került az, hogy a telephely környékén húzódik egy vetőzóna, ezt nagyon régóta tudjuk, 30 éve ez a vizsgálatok középpontjában vagy fókuszában állt, és megalapításra került az, hogy ez a vetőzóna ugyan aktív, ez azt jelenti, hogy elmozdult az elmúlt néhány ezer évben, volt a vetőzóna mentén földtani esemény. Ugyanakkor azt mutatták egyértelműen a vizsgálatok, amelyek kifejezetten erre a kérdésre fókuszáltak, hogy a felszínen nem várható ennek a vetőzónának a további esetleges tevékenysége, aktivitása során úgynevezett maradó felszíni elmozdulás. Tehát az került megállapításra, hogy maga ez a vetőzóna, amit Duna-Szentgyörgy harta vetőzónának hívunk, ez a vetőzóna nem kapabilis, nem képes arra, hogy a telephelyen az épített mérnöki létesítményeknek a károsodását okozza. Ez alapján a vizsgálatsorozat alapján elkészültek a megfelelő jelentések, ezeket a jelentéseket az Országos Atomenergiai Hivatal értékelte, bevonva a megfelelő szakembereket, és az Országos Atomenergiai Hivatal határozatában megállapította, hogy a telephely alkalmas a létesítmény befogadására. Természetesen ezeket a körülményeket, ahogy említettem, a talajfolyósodás veszélyt, a jellemző földrengésnek a méretét, azt figyelembe kell venni a tervezőnek, tehát egy olyan erőművet kell megtervezni, megépíteni, ami még akkor is lábon marad, és ellen tud állni, hogyha egy ilyen típusú esemény bekövetkezik a környéken.
Aszódi Attila, a Paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk, tartsanak velünk továbbra is.